Szeretettel köszöntelek benneteket, elékeztünk az utolsó felvonáshoz, házasságunk és életünket végig tekintve, és hiszem, hogy Isten, amit a szívemre helyezett, tudom mondani, ha bár én még magam nem vagyok ebben a felvonásban, egy kicsit ez nehezítette a készülés, de hiszem, hogy Isten, amit megadott, azt kell elmondjam nektek. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, Urunk, ezért az új gyönyörű napért, amit adtál nekünk, mint egy koronájának ennek a hétnek. Köszönjük, hogy örömmel együtt lehetünk majd a délutánban is élvezve a te gyönyörű világodat. És köszönjük, hogy alkalomról alkalomra szólhatott a te igéd, nem csak itt az előadóban, hanem a beszélgetésekben, a csoportokban és az egyéni beszélgetésekben. Áldunk a te igédért, az áhítatokon, a délelőttökben, és köszönjük, Urunk, hogy oda szánhatjuk ezt a mai napot is, téged keresve, mindannyian, és könyörű, hogy úgy mehessünk el, hogy valóban le tudjuk tenni még mélyebben a mi életünket holnap az úrvacsorán, hogy úgy készülhessünk az úrvacsorára, hogy valóban itt tudjunk hagyni dolgokat, hogy te formálhass bennünket. Könyörülj rajtunk, hogy aktív nap lehessen még ez a mai, ahol sok mindent elvégezhetsz bennünk, hogy ennek áldásait tapasztalhassuk majd a mindennapokban. Könyörülj rajtunk, Urunk, szent lelked által, légy jelen most is, ezen a délelőttön, így velünk is, és gyermekeinkkel is. Te dicsőségedre, Urunk. Amen. Azt szerettem volna kérni, de remélem, hogy így van, hogy házaspáronként legyen nálunk egy Biblia. Mondjuk már azt nem mondom, hogy most menjünk el, de remélem, hogy talán van nálunk, mert lenne egy feladat, amihez kellene. Én úgy gondolom, hogy talán hozott mindenki, ha esetleg kettő van nálunk, akkor majd adjuk tovább. Tehát azzal az igének a felolvasásával szeretném kezdeni, amit akkor helyezett Isten a szívemre, amikor már elkészültem ezzel a mai témával, mint egy befejezésül helyezte ezt a szívemre, most pedig legelőször olvasom. Tehát nem csak erről az igéről fogok beszélni, hanem nagyon sok igét szeretnék idehozni, de ezt mint egy összefoglalásként szeretném olvasni. A Galata 6:7-9 versei így hangoznak. Ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testből arat, majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Tehát életünk utolsó szakaszáról lesz szó most délelőtt, a nyugdíjas korról, lehet így is mondani, és legutoljára ezt az igét úgy helyezte Isten a szívemre, hogy a mi egész életünk, ahogy a Biblia többször is ugye ezt megfogalmazza, a magvetés. És ez az a kor, ahol úgy gondolom már nagyon jól látszik, hogy mi is annak az egész életen át tartó magvetésnek az eredménye. Teljesen nem látszik, mert teljesen majd az aratásban fog látszani, amikor majd ott leszünk a mi mennyei atyánk előtt, és ő learatja a mi életünket, és nyilvánvalóan előszámlálja mindazt, amiről ő mindenről tud. De azért úgy gondolom, egy kicsit már egy előaratás az, ami itt látszik sokak életében, a nyugdíjas korban. És úgy ez fogalmazódott meg, miután az egész témát végig gondoltam. Mert aki mondjuk az érzéki dolgoknak vetett egész életében, annak látszik az életén, nyugdíjas éveiben, hogy a lelke az leépül és kiürül. Vagy aki a vagyont, a hasznot hajtotta egész életében, arra igaz lesz, és látjuk az életében, hogy mit használ, ha valaki az egész életét megnyeri is, de a lelkében kárt val. vagy ha valaki elvált, akkor nyugdíjas éveiben ott lesz egyedül. És bizonyosan nagyon sok mindent visszafordítana már, amit nem tud. Vagy ha valaki haragban töltötte az életét, és annyi mindenkivel csak haragudott, az megkeményedve, megszomorodva lesz ott ebben a korban. Aratja annak a gyümölcsét, amit elvetett. És ugyanígy fordítva is, ha valaki a szeretetet vetette az ő családi körében, ha tanulta Krisztustól azt a szeretetet, amit megélt a szerettei körében, akkor tapasztalja, hogy körbeveszik a szerettei. Ha valaki hitben járt életében, azon, ahogy nyugdíjas lesz, még inkább átragyog a Krisztus, mert az a sok-sok megtapasztalt ige életté válik mind a szívében. Ha valaki megbocsátott, az a megbékélt állapot és szív életté válik szintén. Ha valaki hűséges maradt egész életébe, akkor az a sok-sok mély kapcsolat, akkor megörvendezteti, különösen ezekben az években. És sorolhatjuk tovább. Tehát úgy gondolom, ez egy előaratás, ami nem befejezett, nem a teljes, de már nagyon sok minden látszik ott bennem. Azzal folytatnám, amit én, amikor családterápiát tanultam, tanultunk erről az időről, most csak felsorolni szeretném. Nagyon röviden, miket mondtak ott el hosszan, én csak a címszavakat mondanám. Nyugdíjas kor, csökken az aktivitás, kifelé forduló életből, kifelé fordulunk az életből, inkább befelé forduló élet lesz. Ha már előbb nem történt meg, itt nagyszülővé, dédszülővé válik az ember, betegségek, veszteségek, bizonytalanság korszaka. Elfogadni, hogy egyre inkább én vagyok az erőtlenebb, ez a számadáskora. Mi végre vagyunk, voltunk a világon. Mit tudtam elvégezni? Mérlegkészítés. Könnyebb elmenni a világból, ha mérleget tudtunk készíteni az ember, ha szembe tudott nézni dolgokkal. Ezért is fordulnak idős korban sokan a transzcendens felé. Erre mi mondjuk, ugye, hogy milyen kár, hogy csak ebben a korban, milyen jobb lenne, ha korábban, de ugyanakkor mégis milyen kegyelem, legalább akkor odafordulnak. Ez az a kor, amikor oly sokan fogalmazzák meg nekem, lelkipásztorként, és ahogy sok idősel foglalkozhatom, hogy egyedül vannak, hogy csönd van, hogy semmit tevés van, hogy nem tudnak mit kezdeni sokszor a mindennapokkal, és amikor néhányan ezt megfogalmazzák nekem, akkor néha úgy érzem, hogy de szeretnék egy fél napra cserélni. Az egyedül létben, a semmit tevésben, a csöndben, és hogy szeretném, hogyha abban a óriási rohanásban és zajban egy fél napig ez lehetne. Ami nekem vágy, az másoknak teher. És ami nekem ajándék lenne, nekik már teher. Megfogalmazzák ugye világi megfigyelők is, hogy a nők azok, akik hosszabb életet megélnek. Sokan azért azt mondják, mert a nők jobban bírják, nem tudom, így van-e, de ugye ezt fogalmazzák meg, hogy jobban bírják a terheket, vagy jobban bírják a fájdalmat. Minden esetre ma ugye nagyon egyértelmű azt is megfigyelni, hogy pontosan a nők azok, akik viszont nagyon ki akarják tolni ezt a kort, vagy éppen nem akarják elismerni, hogy ez eljön. Ezerféleképpen dolgoznak azon, hogy ez el ne jöjjön. Tehát ez talán éppen ellentétes, ez a két megállapítás egymással. Csodálatos ajándék és csodálatos áldás, úgy gondolom, hogyha házaspárként érhetjük meg ezt a kort. Keveseknek adatik ez meg, és csodálatos ajándék ez. Ez az a kor házaspárként, amikor már megélik azt, hogy úgy ismerik egymást, hogy szinte nem is kéri a másik azt a dolgot, de már a másik odahozza. Hogy elkezdi az egyik a mondatot, és a másik be tudja fejezni. Hogy az egyik gondol valamire, és a másik tudja, hogy arra gondoltál. Hogy az egyik megindul valami felé, és a másik már tudja, hogy azt akarta csinálni. Ez az a kor, amire azt mondja a családterápia, hogy ha hűségesen eddig kitartottunk egymás mellett, mint házaspárok, akkor csodálatos ajándékokat és gyümölcsöket aratunk ebben a korban, mert egyszerűen örömmel élvezzük azt, hogy mélyen megismertem a társamat, mélyen megismertem a másikat, és el tudtam fogadni, meg tudtam harcolni sok mindent, és hogy már úgy tudom tényleg feltétel nélkül szeretni, ahogy van. Hogy valóban a hibáival együtt, hogy a hibái úgy eltörpültek ahhoz képest, amilyen nagynak láttam esetleg korábbi időben. Tehát, hogy ez egy lenyugodott, és sokkal inkább a párkapcsolatban a hűséget élvező, és a hűség ajándékait élvező kor. Végignéztem, amikor készültem, vagyis azzal kezdtem a készülést, hogy végignéztem a Bibliában az idős és öreg igéket, tehát amelyekben ezek vagy ezekhez hasonló igék szerepelnek. Zárójelben szeretném azt megemlíteni, hogy érdekes élménye volt az életemnek a pasorban, hogy amikor kiírtuk egy pár évvel ezelőtt, hogy idősek karácsonya lesz a pasorban, ami mindig egy gyönyörű élmény pasorban, hiszen több mint 100 testvérünk gyűlik össze, és az óvisaink és az iskolásaink meg többféle más műsorral szolgálunk közöttük, akkor komolyan megharagudtak rám többen, emiatt a kiírás miatt, vagy egyáltalán a meghívó miatt. Többen jöttek hozzám, és többektől kellett bocsánatot kérjek, és hát aztán egyeztünk meg ebben, a nyugdíjasok karácsonya lesz. És hát ez egy komoly dolog volt mindenkitől ebben bocsánatot kérni. Mindenesetre a Bibliában nincs ilyen szó, hogy nyugdíjasok. Tehát ezt így nem tudtam előkeresni, hanem ezt tudtam előkeresni, hogy idősek és öreg, abból viszont bőven volt a Bibliában. Ezzel, tehát így indította be bennem Isten a folyamatokat, a gondolatokat, hogy ezeket az igéket végig tanulmányoztam. Az első, amit Isten a szívemre helyezett ebben az utolsó felvonás részben, hogy az időskor, a nyugdíjaskor, az életünknek ez az utolsó szakasza, az Úr áldása. Nagyon sok igét lehetne ebben idézni. Áldás, akinek Isten ezt megadja. Áldás, akinek magas életkort ad Isten. Ez mindenütt áldás a Biblia szerint. Egy igét hadd emeljek ki, az Ézsaiás 40-től 66-ig, ugye ezeket a fejezeteket mindig ajánlom számotokra, akár napi elolvasásra is, teli van ígérettel, ugye ez a gyönyörű 27 fejezet. Ebben, amikor Isten arról beszél, hogy milyen új jövőt készít az ön népének, hogy hogyan fogja megáldani őket, hogy hogyan ad a fogság után új Jeruzsálemet, hogy mi az a maximális nagy áldás, amiben részesíti őket, akkor ezt mondja el Ézsaiás 65:20. Nem lesz olyan csecsemő, aki csak néhány napig él, sem öreg ember, aki magas kort nem ér, mert a legfiatalabb is 100 éves korban hal meg, és aki nem ér meg 100 évet, átkozottnak számít. Tehát ez lesz az áldás, az új élet, az Isten jelenlétének a jele. Ezzel szemben olvashatjuk például, hogy a Sámuel könyvében Éli család történetét. Emlékeztek rá, hogy Éli ugye, és akkor itt már nagyon rólunk van szó, ha bár gondolom eddig is, de Éli ugye nem inti meg a fiait, hogy az Úr szerint járjanak, és habár egyszer beszél velük erről, de utána mégis hagyja évekig, hogy tovább is engedetlenek legyenek, és akkor ott Isten egy nagyon komoly, szintén ehhez a témához kapcsolódó figyelmeztetést mond neki. Tehát az 1 Sámuel 2-ben van, ezt mondjam így, hogy ez lesz a következmény, ezt a büntetést kapja Éli családja. Ezért így szól az Úr, Izrael Istene. Bár határozottan megmondtam, hogy a te házad népe, a te családod fog örökké színem előtt járni, most mégis így szól az Úr, nem így lesz. Mert akik engem dicsőítenek, azoknak dicsőséget szerzek. De akik engem megvetnek, gyalázatra jutnak. Eljön az idő, amikor összetöröm erődet és családod erejét, és nem lesz öreg ember a te házadban. Nem intette meg a fiait. Hagyta, hogy úgy éljenek tovább, hagyta, hogy abban az engedetlenségben járjanak, és hogy tovább is abban a szolgálatban legyenek úgy, ahogy voltak. Áldás tehát az időskor, és ezzel kapcsolatban szeretnék még csak fölolvasni igéket gyorsan, nagyon sokat lehetne, de csak gyorsan egymás után. Például 3 Mózes 19.32, és akkor már oda is tovább mennék, hogy áldás az időskor, és akkor ez azt is jelenti, hogy tiszteletet érdemlő. Ez összekapcsolódik az igében, tehát áldás, ezért minden alkalommal, ha egy idősre nézünk, ha egy időst látunk, akkor tiszteletet érdemlő, a következő igék már erről is szólnak. 4 igét hagy olvassak, 3 Mózes 19.32. Az őszember előtt kelj fel, és becsüld meg az öreg embert, és félj a te Istenettől, én vagyok az Úr. Példabeszédek 23.22. Hallgass apádra, ő nemzett téged, és nevesd meg anyádat, ha megöregszik is. 1 Péter 5.5. Ugyanígy ti ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. 1 Timóteus 5.1.2. Idősebb férfit ne dorgálj meg, mondja ugye a fiatal Timóteusnak Pál apostol, hanem insd, mint apádat. A fiatalabbakat pedig, mint öcsédet, az idősebb asszonyokat, mint anyádat, és a fiatalabbakat, mint hugodat, teljes tisztasággal. A tisztelet, az áldáshoz kapcsolódó tisztelet fogalmazódik meg már ezekben az igékben. Egy érdekes műsorról hadd számoljak be, ami nagyon sokat jelentett, amikor láttam. Egyik nap volt időm arra, hogy bekapcsoljam a tévét, és előtte én mindig imádkozni szoktam mostanában már, hogy adj Uram, hogy valami értelmeset tudjak benne találni, és ne eltékozoljam ezt az időt, hanem valami hasznosat. És a Spektrumra kapcsolva egy 3/4 órás műsor volt arról, hogy megkeresték a világon a legidősebb embereket. Nagyon érdekes volt. Olyan 110 éves kortól 125-ig terjedt a kor, és döbbenetes volt, hogy mind asszony volt. Észak-Amerika, Dél-Amerika, Ázsia, Afrika, tehát volt vagy 6-7 asszony, akinek bemutatták egy kicsit az életét, meg hogy gondolkozik, hát van, amelyik már alig tudott beszélni. Nagyon döbbenetes volt úgy az egészet végignézni, de amiért elmondom az egészet. Mindegyik mellett ott volt egy keresztény hitvallás, képzeljétek el. Egyszerűen döbbenetes volt számomra. Ez egy dokumentumfilm volt, nem keresztény adás, semmi köze nem volt a kereszténységhez, de mindegyik mögött, vagy úgy, hogy bemutatták az egyiknél, hogy köszöntik 115 éves korába, és a keresztény gyülekezet köszöntötte, vagy úgy, hogy a lánya olvasott föl egy bibliai szakaszt, vagy szóval egész biztos, hogy nem a rendezők akarták ezt így szervezni, de egyszerűen nem lehetett azokat az asszonyokat anélkül bemutatni, hogy ez elő ne jött volna. Egyszerűen olyan hatással volt ez rám, hogy én még egy hét után is ezért magasztaltam az Urat, mert döbbenetes volt ezt látni, hogy ez egy mai kép, mai világunkról. Tehát a Bibliában az öregkor összekapcsolódik az áldással, ez a hittel, az élő kapcsolattal, az Úrral, és ugye itt rengeteg idős öregkort megélt embert sorolhatnánk a Bibliából, ugye akár tehetnénk, hogy együtt soroljuk, de most időhiányában ugye Noé, Sém, Hám, Jáfet leszármazottjai, Ábrahám, Sára, Izsák, Jákob, Mózes, Józsué, Saul, aki ugye nem éri meg az időskort, megint csak ugye előzőhöz kapcsolódva, de Dávid, aki élemedett korú öregember volt, Jób, aki szintén milyen időskort él meg, aztán külön elemezhetnénk a prófétákat, akikről mind-mind, ugye Ézsaiásról például, ugye Biblia kritikusok azt állapítják meg, hogy van Deutero, meg Trito Ézsaiás, mert az lehetetlen, hogy Ézsaiás olyan nagy kort megért, mint amiről ő beszámol. És ezért ugye ezt mondják, hogy itt több Ézsaiás van. De hát ugyanígy Jeremiás is, Zakariás, Erzsébet az Új Szövetségből, és úgy gondolom, ugyanígy lennének bizonyosan a tanítványok is, ha csak ugye nem lett volna keresztény üldözés, amikor meghalnak mártíromként, mártírként az Úr Jézusért. És ahogy végignéztem ezeket az igéket, akkor Isten megláttatott velem egy olyan igazságot, ami előtte nem volt bennem, amikor elkezdtem készülni, de ahogy végig tanulmányoztam ezeket az embereket, meg az összes igét, akkor azt az alapvető igazságot láttatta meg velem, hogy az időskor, tehát nem csak áldás, nem csak tiszteletet érdemel, hanem egy nagyon aktív életkor. Nem mindenkinek, hanem annak, aki Krisztusé, aki Isten gyermeke, aki vele jár, aki vele járt, főleg aki egész életében vele járt, annak ez is egy aktív életkor, ugye? Emlékeztek rá, hogy mit olvastam fel az előbb, egy világi családterápiás beszámolóban, hogy ez a leépülés kora. Nyilvánvalóan ez is igaz, majd mindjárt erről is szólunk, de a Biblia beszámolóiban mindig ezt láthatjuk. Azoknak az embereknek, akiket ő elhívott, akiknek ő mindig feladatot adott fiatalkorban, azoknak ő időskorban is ad. Akikkel ő beszélt, azokkal ő akkor is fog beszélni. És akiknek ő küldetést adott, azoknak életük végéig küldetést fog adni. És ezt láthatjuk ezeken a bibliai szereplőkön, bármelyiket végig vesszük. Ők időskorban is aktívak voltak. És ehhez talán az egyik legcsodálatosabb például a 92. Zsoltár, 13-tól 16. versei, így olvasom itt az igét. Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a libánoni cédrus. Az Úr házában vannak elültetve, ott virulnak, Istenünk udvarán. Öreg korban is sarjat hajtanak, dúslombúak és zöldek maradnak. És hirdetik, igaz az Úr, kősziklám ő, akiben nincs álnokság. Csodálatos megállapítás ez. Öregkorban is sarjat hajtanak. A 71. Zsoltárt ajánlom sok szeretettel házi feladatként, elolvasásként. Egy idős ember imádsága. Az egyik kedvenc Zsoltárom. Amikor ez az idős ember megfogalmazza azt, hogy az az ő életének a felirata, hogy az Úr nagy tetteivel járok, és az csak a te igazságodról elmélkedem. Ez az ő mindennapjának felirata. De ha elolvassuk ezt a 71. Zsoltárt, ebben is azt látjuk, hogy ez egy aktív ember. Ez egy teljesen aktív embernek a imádsága és Zsoltára, és tele van gondolattal, tennivalóval és az Úr ügyével. Olvassátok el, és legyen ez a mi Zsoltárunk egy csodálatos hitvallás. Azt láthatjuk, hogy Isten igéje karban tartja a hozzá tartozó ember bármilyen korban is van, és én azt tapasztalom meg, főleg például a gyülekezetünkben lévő nyugdíjas korosztályról, vagy például azokról, akik itt vannak közöttünk is, és nyugdíjasok, hogy egyszerűen így fogalmaztam meg, hogy egyszerűen kortalanok lesznek számomra. Nem tudom elhinni, hogy annyi idősek, amennyi idősek. akiket az ember így közelebbről megismer, és látja, hogy mennyire aktívak. Látom, hogy mi mindent bíz rájuk Isten, hogy milyen példák, akár az imádságban, milyen példák a bizonyságtételben, hogy tudnak olyan bölcsen szólni. Nyilvánvalóan azért, mert annyi bölcsességet már megkaptak az egész életükben. Hogy tudnak még annyi mindent elvégezni? Többet is, mint esetleg azok a szolgálatban, akik aktív korban vannak. És akkor egyszerűen kortalanok lesznek számomra. És azt érzem, hogy fiatalabbak, mint én. Mert az Úr, az Úrban való járás megújítja őket, és megeleveníti őket. A világ azt fogalmazza meg, hogy a nyugdíjba kerülő ember hamar depressziósá válik, a nyugdíjas ember hasznavehetetlennek, a külvilágtól elzártnak, semmire valónak érezheti magát. A mai korban ugye ezt láthatjuk, hogy félnek az öregedéstől, több iparág épül arra, hogy ezt megakadályozzák. Reklámok, szépségipar, gyógyszeripar felismerték, hogy az emberek nem akarják elfogadni, hogy ez a korszak is eljön. És a Biblia szerint pedig ez egy aktív kor, amitől nem félni kell, és nem menekülni előle, hanem Isten az élet urával való kapcsolatban szolgáló élet, és nem munkanélküli élet, hanem áldásokban, örömökben teli élet. Elgondolkoztam azon is, hogy amikor ide kerültünk a fasorba, és elindult a mamakör, akkor még úgy hívtuk, és elindult a pároskör, vagy mondjam így, ebbe döbbentem bele, hogy nem ülhetnénk itt ennyien, hogyha nem lennének a gyülekezetünkben olyan idősek, akik akkor elvállalták azt nyugdíjasként, és lehet, hogy betegen és nehezen, hogy vigyáznak a mi gyermekeinkre. Ez a gyümölcs, ami itt van, nem lett volna az ő szolgálatuk nélkül. Hiszen akkor még nem voltak fiatalok, nem nőttek ki azok a fiatalok, akik szintén segíthettek volna. Csak ők voltak, akik nem azt nézték, hogy jaj, mi nincs nekem, meg nem azt nézték, hogy mi fáj nekem, hanem azt nézték, hogy hol segíthetek. És azt nézték, hogy hogy örülök, hogyha segíthetek egy édesanyának és egy édesapának. Vannak olyan időseink, akik ezek közül már elmentek az Úrhoz. És így gondolhatunk rájuk, de olyan jó volt ezt végig gondolni, hogy minden tőlük indult. Ha ők nem lettek volna megszólíthatóak, mi most nem ülnénk itt. Ha nem lettek volna aktívak. És olyan értelemben is aktív kor ez a kor, hogy az Úr rengeteg tanítást ad erre a korra. Tehát, hogy nem mondja azt a Biblia, hogy ekkor már készen vagyunk. Nem mondja azt, hogy ekkor már ne lennénk az Úr gyermekei. Ugyanúgy taníthatóknak kell lennünk, ugyanígy bőven ad tanítást erre a korra. Most például csak a Titus leveléből hadd olvassam azt az igét, amely onnan szólít bennünket. A Titus levele 2:2-3. Te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással, hogy az idős emberek legyenek mértékletesek, tisztességesek és józanok a hitben, a szeretetben és az álhatatosságban, egészségesek. Ugyanígy az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek, senkit se rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelenek borivás labjai, tanítsanak a jóra, neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket és a gyermekeiket, és józanok, tiszták, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét. Érdemes végig tanulmányozni ezt a szakaszt, hogy milyen jellemző kísértéseket mond itt az idős korra. Szóval aktív élet, mert itt is még formálni akar bennünket bőven Isten. És akkor most egy pillanatra megszakítanám, még van mondani valóm tovább, de megszakítanám, most legyen párban állunk Biblia. Légy szíves, ha valakinél nem lenne, akkor adjunk. És nyissuk ki a Prédikátor könyve 11. részét. Prédikátor könyve 11. részét, tehát párba legyünk. Prédikátor könyve 11, 9-től a 10, és 12-től 7-ig. Bizonyosan olvastuk már ezt az igeszakaszt valamikor, de szeretném, ha most újból elolvasnánk, vagy most először. Igen, még egyszer mondom, Prédikátor könyve 11, utolsó két verse, ott még az ifjúságról van szó, az aktív életről, aztán a Prédikátor 12.1.7-ben pedig már így a utolsó felvonásról, és tényleg teljesen, mert utána a halál képeivel zárul. Szóval azért szeretném, hogyha ezt elolvasnánk, hogy bizony lássuk azt, hogy a Biblia beszél arról, hogy milyen nehézségei vannak ugye ennek a kornak, mi éri el akkor az embert, mindannyiunkat, mert a testünk törékeny, mert a testünk elmúlik. Szeretném, ha végigolvasnánk egy pár perc alatt, ezt így ketten, és próbálnánk megfejteni a képeket, hogy vajon a képek mit jelentenek, melyik testrészünkre utalnak. Én ismertem egy lelki pásztort, aki idős korában úgy dolgozta fel az ő állapotát, hogy megtanulta ezeket a képeket, és vicces módon használta magára, hogy na, az őrlő lányok azok bizony, és stb. És nagyon jó volt, hogy ő így fogta fel az állapotát. Szóval szeretném, ha megfejtenénk ezeket a képeket. Jó? Jó, akkor egy kicsit megszakítom, bocsánatot kérek, hogyha úgy érzitek, hogy rövid az idő, de még van mondani való, és bocsánat, szeretnék haladni tovább. Gyorsan elsorolom, jó, és nem szeretném most ezzel tovább, tehát nem magyarázom ezt, csak jó látni ezeket a képeket, ahogy leírja a Biblia, szerintem nagyon különleges. Tehát a hold csillagok, a felhők az öregkor csökkenő öröme, világosság erejére utal. A ház őrizői reszketnek, elgyengülnek a karok, kezek. Erős férfiak támolyognak, elgörbülnek, elerőtlenednek a lábak. Megállnak az őrlő lányok, mert kevesen vannak, a fogak kihullanak, és nem tud rágni. Az ablakon kinézők, a szem meggyengül, alig lát. Utcára nyíló ablakok bezárulnak, az ajkak besüppedése a fogak miatt. Elcsendesül a malom zúgása, itt két kép van a fűrre, valószínűleg azért, hogy két fülünk van, tehát ez az egyik kép a fűrre, elcsendesül az élet zaja, a hangja. Fölkelnek madárszóra, korán reggel már nem tudnak aludni. Elhalkul minden énekszó, ez a másik a hallással, a romró hallás. Még egy kis emelkedőtől is fél, nem mernek elindulni, nagyobb úton sem. A mandulafa, ugye fehér a mandulafa virága. A sáska nehezen vonszolja magát, a test meggörnyed, a járás lelassul. A fűszer mit sem ér, a vágyak kihalása. És aztán ugye a képek a halálra, amivel befejeződik a szakasz. Eltaláltátok mindet? Ügyesek vagytok. Amit ezzel kapcsolatban folytatni szeretnék, tehát, hogy az időskor áldás, a tisztelet helye és aktív élet, ezután erről szeretnék még szólni, hogy bizony testileg a leépülés ideje is kinek-kinek máshogyan, kinek különbözőképpen. Viszont amit, tehát ezek vannak benne ugye ezekben a képekben, viszont amit én lelkészként megtapasztaltam sok idősel való lelki gondozásban, beszélgetésben, hogy ez egyik része, hogy valakinek nehéz, vagy leépül, vagy elgyengül a testünk, ez az egyik rész. De mindennél nehezebb, és még nehezebb az, amikor még ides korba valaki hordozza a lelki súlyokat is az ő szívén. Nagyon nehéz megküzdeni a testi nehezekkel, de ha még erre rárakódik az, hogy az évek alatt nem rakták le azokat a bűnterheket, vagy azokat a kapott dolgokat, terheket, amiket ránk rak sok minden, hanem azok még rakódtak az évek során, akkor ez még jobban megnehezíti azt a testi dolgot. Tehát, hogy ez egy ilyen oda-vissza ható dolog. Aki az életében nem tudott megbocsátani, vagy haragos volt, vagy depressziós, reménytelen szívű, játékszenvedélyben volt, vagy ivott, az idős korára eljön a teste gyengesége, és még pluszba ez a lelki teher nagyon-nagyon felerősíti mindezt. És lelki gondozóként az egyik legnehezebb így ebben a kettőben beszélgetni valakivel. Mert úgy látom, hogy időskorban még nehezebb változni, még jobban benne vannak azokban az emberek, amiben korábban nem tudtunk változni, vajon mennyire látom meg azt már idősebb korban, azokat a bűnöket, bajokat, és még nagyobb így a gyötrődés. Tehát Isten így azt hozta elém, ahogy mindezt átgondoltam, hogy lehet, hogy most úgy érezzük, hogy még ez hol van, de most kell készülnünk így erre. Most kell készülnünk arra, hogy minél több mindent letenni. Most ezen a héten is. Vajon most mit teszünk le ezen a héten? Mit hagyok itt? Vagy ugyanúgy megyek el, ahogy jöttem? Készülni ilyen értelemben erre a korra, hogy minél inkább, tehát lesz annak anélkül is elég terhe, mint hogy még oda átvigyem az én középkoromnak, vagy fiatal koromnak lelki terheit. És hát ugye ezt mondja az ige, készülj Istened elé. De így helyeződött ez a szívemre, készülj Istened elé azzal, hogy már most készülünk, és tisztogathatja a mi szívünket. És akkor megélhetjük azt, hogy a szeretteink számára ne terhes, nehéz, elviselhetetlen idősek legyünk, hanem éppen példákká legyünk, akik mellett jó lenni, akik mellett felüdülnek a mellettük lévők idős korban is. Rút könyvében ismerjük ugye ezt az igét, amit mondjunk csak együtt kívülről, hogy néped az én népem, és Istened az én Istenem, és ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg, és tőled csak a halál választhat el. És ugye úgy elgondolkozunk ezen, hogy ki mondta ezt kinek? Ki mondta kinek? Boáz mondta Rútnak, vagy Rút mondta Boáznak? Ugye megkeverődünk ebben, mert ez egy olyan gyönyörű, szép házassági eskütétel. És házasság kötéskor is szokták ezt igeként mondani. És ki mondta kinek? Egy menny mondta az anyósának. Milyen felüdítő lény lehetett az a Naomi? Milyen felüdülés lehetett vele élni, mellette lenni, hogyha a menye ezt mondja neki, hogy én életem végéig melletted akarok lenni, és Istened az én Istenem, és el nem szakaszthat tőled semmi. Milyen felüdítő lény lehetett, és nem akarom ezt mondani hosszan, nyilvánvalóan Naomi életében nagyon sok minden ment végbe ahhoz, hogy ő ilyenné váljon. Sok-sok kereszten, sok-sok összetöretésen kellett keresztül menjen, de engedett az Isten szavának, és engedett mindannak, ami belőle kiformálta mindezt. A gyülekezetben nem olyan régen temettük a 102 éves legidősebb gyülekezeti tagunkat, akihez, ha elmentem látogatni, mindig felüdültem. És azért üdültem fel, mert minden nap, ahogy remélem elolvastátok a Bizonyságok fellege című könyvben az életrajzát, minden napot egy órás bibliaolvasással kezdett. Minden egyes nap, még 101 éves korában is, és a 102 éves kora előtti egy nappal is. És azzal kezdte, hogy még latin szavakat tanult utána, fél órát, és még folytathatná, hogy mi mindent csinált, tehát megvolt a napjának a programja, akkor is, amikor már nem tudott kimozdulni, és ezek mind nagyon építő, szívesen végigmondom, hogyha valakit bővebben érdekel, és olyan felüdülés volt ott nála lenni, és amikor a hambait hambasztották, és úgy kérte a lánya, hogy egy olyan hambasztásos temetés volt, hogy egy ilyen szökőkútra rátéve, nem tudom, láttatok már ilyet, szétszórták a hambait. Tehát a szökőkúttal együtt szétszórták. Azt láttam ott, hogy így kéne az ő életét, az ő élete példáját, azt a gyönyörű, fölüdítő, idős létét szétszórni, amilyen ő volt. Jobb könyve 32.9 azt mondja, hogy nem önmagában attól leszünk bölcsek, hogy idősek leszünk. Ez sokszor a világ tévesen fogalmazza meg, de Jobb könyvében ez fogalmazódik meg. Nem az a bölcs, aki önmagában idős, hanem az a bölcs, aki az Úrban idősödik meg. Aki végig az Úrral járt, és az Úrban válik idősé. Az a bölcs. Nem önmagában a kor adja a bölcsességet. A 2 Korintus 4.16 nagyon fontos ige ebben kapcsolatban, ugye azt mondja ott az ige, hogy ha mi külső emberünk megromlik is, a belső az nap mint nap újul. És ez a belső, ami nap mint nap újul, ahogy láthatjuk a gyülekezetünkben lévő nyugdíjasoknál is, ez úgy karban tartja a külsőt is, olyan erőt ad a külső romlásához, úgy felüdíti őket belülről, hogy az ember nem annak a terhét látja elsősorban rajtuk, hogy micsoda teher, amit leír itt a Prédikátor könyve, hanem a belső erejéből ugyanúgy szányra kaphatunk, mint ahogy az Ézsaiás könyve mondja, mint a saskeselyük. Szeretettel ajánlom Nemes Ödön könyvét, aki egy harmad kiadónál jelent meg, akár ajándékba is venni. Nemes Ödön egy szerzetes, aki megidősödött, és erről való tapasztalatairól és a gondolatairól írt egy könyvet, Párbeszéd az öregséggel a címe a könyvnek, és ő azt írja ebben a könyvben, az öregedés kulcsa a kiszolgáltatottság befogadása és megélése. Vagyis, hogy nem az én kezemben van az irányítás, nincs a kezemben a jövő, ami jön, azt elfogadom, a mennyei atyának adom magam, hiszem, hogy Isten kezében vagyok, és aki erre képes, azt mondja, az kedves öreg lesz. Szeretném elolvasni az ő imádságát, amelyben olyan szépen kifejeződik ez a kiszolgáltatottság, ez az elfogadás. Úgy gondolom, hogy ez, amit ő itt megfogalmaz, ez az életünk minden korára példa. Nap mint nap arra kértem az Urat, mutassa meg nekem, mit rejt ez az új helyzet. Sokat elmélkedtem ezen, és végre egyik nap úgy éreztem, hogy Jézus világosságot adott. Ezt egy neki írt levélben így fogalmaztam meg a naplomban. Köszönöm a betegségemet, a beteg tüdőmet. Hiszem, hogy ezek a te ajándékaid. Tudtoddal történt ez a megbetegedés. Nem akadályoztad meg, mert jót fogsz kihozni belőle. Gyengéd figyelmeztetés, hogy az életem vége felé közeledem. Gyengébb, fáradékonyabb vagyok, lassan készülnöm kell a befejezésre. Tudom, hogy segíteni fogsz ebben, megfogod a kezem, mint mindig az életem nagy fordulópontjainál. Köszönöm, hogy megadtad ezt a hitet. Tudom, hogy a nagy úton is velem leszel, mint jó testvérem. Lecsendesedés, nyugalom, sokkal kevesebb tevékenység. Milyen jó lesz szemlélődő életet élni, végre ízlelni a jelenlétedet, sokkal mélyebben megtapasztalni az egységünket mindenben. Nem kell rohannom, hogy ezt vagy azt megtegyem. Mindentől megszabadulhatok. Jobban be tudom osztani napjaimat a valódi prioritások szerint. Köszönöm neked ezt az új szabadságot. Bárcsak életünk minden pontján tudnánk ilyen odaadással így kiszolgáltatva magunkat annak a helyzetnek, ami jön az Úr előtt. Még két rövid dologról szeretnék beszélni befejezésül, amit Isten a szívemre helyezett, az egyiket különösen hangsúlyozva. Az idős kor az, amikor visszakaphatják a szülők azt a segítséget, amit a gyermekeiknek adtak. Vagy mondjam így, talán többségében most mi vagyunk abban a korban, amikor segíthetjük a szüleinket, akik már ebben a korban vannak, amiről most beszéltem, És visszaadhatjuk nekik azt, amit mi tőlük kaptunk. Ez egy fordított szerep, amiben sokszor ismeretlen elvárásokkal kell szembenéznünk. Most a gyerek tud a szülő felé szolgálni. De vajon így van ez? Nem könnyű ezt tennünk. Talán tapasztaljuk ezt, pláne hogyha akár nagymamák, akár szülők, nagynénik, sokféle lehetőségünk van erre. És pláne akkor, hogyha kicsik a gyerekek, aktív munkahelyen kell szolgálni, és közben idősödnek a szülők, akik felé szintén szolgálni kell. De döbbenetes ugye ezt elgondolni, hogy ők minimum 20 éven keresztül szolgáltak felénk. Vajon nekünk van-e arra lehetőségünk, hogy 20 éven keresztül szolgáljunk feléjük? Nem biztos, hogy van erre lehetőségünk. Erre is csodálatos példákat láthattunk itt a gyülekezetben, akik ezt megtették, megteszik. Olyan jó volt valamelyikőtöktől hallani, itt nem olyan régen, hogy úgy szolgáltak a nagymama felé, hogy a kis 3 éves kisgyermek is etette ezt a szinte magatehetetlen nagymamát, és úgy gondolom, olyan kincseket tanult meg belőle, amit sehol máshol nem tanulhat meg. Ugye jól emlékeztek bizonyosan ti is arra a mesére, amit sokszor szoktak talán emlegetni, vagy többféle variációban, amikor odafogadják a nagypapát, az asszony, a férfi és a gyermekeik a házhoz, és ül az asztalnál, és szürcsöl, és kifolyatja az ennivalót, és egy ideig tűrik, de aztán a fiatalasszony már nem tűri, és elülteti onnan a kemence sarkához, és külön ebédel, mert ezt már nem lehet elviselni, ahogy eszik ez az öreg. És aztán, amikor a következő napokban leejti a tányért ez az idős ember, akkor utána fatányért vesznek neki, és abból egyen ott a kemence sarkában külön, és amikor egyszer csak a kisgyermeket látják, hogy mit csinál kint az udvaron, faragja a fakanalat, meg faragja a fatányért, és megkérdezik tőle, hogy miért, akkor ugye azt válaszolja, hogy édesapám, édesem, nektek fagaragom, majd ha idősek lesztek, akkor legyen, mivel egyetek. És ugye mindezen végig gondolkozva visszaültetik a nagypapát oda az asztalhoz, és oda veszik magukhoz újból. Csodálatos lehetőségeink ezek arra, hogy mi új dolgokat tanuljunk, vagy régen megértett dolgokban megerősödjünk, ilyenekben például, hogy megértsük mások bajait, hogy tudjunk meghallgatni, hiszen őket igazán meghallgatni kell, tudjunk vigasztalni, tudjunk simogatni. Egy hosszú cikket olvastam most róla, hogy mennyire sokat ér az időseknek a simogatás. Tudjunk megbocsátani, feltétel nélkül elfogadni, szeretni. Ezt mind-mind gyakorolhatjuk. És gyakorolhatjuk, hogy ne az önzés kerekedjen felül rajtunk. Valakik mondják, hogy mindez könnyebb volt, ugye akkor, amikor több generáció együtt élt, és ez természetesebb volt. Most nem olyan régen beszélgettem valakivel, aki azt mondta, hogy hát nem annyira, mert bizony mennyi surlódás volt közöttük, és aztán, ahogy rákérdeztem, hogy és aztán hogyan oldottátok meg ezt a surlódást, amikor együtt éltetek, és akkor ő azt mesélte el, hogy úgy, hogy amikor, vagy az volt az egyik alap erre, hogy amikor férhez ment, vagy megházasodott, akár kinek a családja lakott ott velük, akkor a nagypapa, nagymama elült a főhelyről tudatosan, és azt mondta, hogy most már átadom neked, édesapa, a főhelyet. Te vagy a család fő. Olyan jó volt ebbe is átélni azt, hogy kiszolgáltatták magukat, ahogyan ezt írtam előbb, vagy felolvastam ebben. Kiszolgáltatták magukat, odaadták magukat, és átadták a helyet. Ahol ez megvalósult, ott ez könnyebb volt. És végül befejezésül, ami életünk a halállal zárul, bizonyosan mindannyiunknak, csak egy pár gondolatot ezzel kapcsolatban, az, ami örömünk, és az a bennünket erősítő hír újból és újból, hogy ez nem a félelem területe a mi számunkra. ez a legyőzött ellenség a mi számunkra. Sok-sok ember számára, mint egy Góliát, úgy magasodik, nehezedik föl a halál. És a mi számunkra ez legyőzött ellenség. Nem bizonytalan, hanem amit tudnunk kell róla, azt egészen pontosan, bizonyosan elmondta az Úr. És olyan csodálatos, hogy pontosan a hívőknek magyarázza ott végig Pál apostol például a korintusi levélben, a feltámadást, hogy testben, hogy nincs vége, hogy nem lélekvándorlás, hogy személyesen tudhatjuk, hogy mi lesz velünk, hogy élő reménységünk van, hogy hogy jön Krisztus hasonával. Ez másoknak fájdalmas, nekünk pedig vigasztalás, és Krisztus vigasztal folyamatosan az ő igéjével bennünket. És különösen még arra is jó gondolni, hogy a világ sokszor azt mondja, hogy gyors halál kell. És Isten igéje pedig olyan sokszor beszél arról, hogy jó, hogyha mindez lassan megy végbe, jó, hogyha tehát hogy a szenvedés is a javunkra van. A szenvedéssel nagyon sok-sok kincset munkál ki bennünk, Isten. Sok-sok olyan orvossal beszéltem, aki végig ment így emberekkel, és látták, ahogy azon az úton valóban megbékéltek. Annak az útnak minden egyes napjának értelme volt. És sokszor a gyors hál éppen ítélet az emberem. A Biblia nem azt mondja, hogy meghalunk, milyen csodálatos, hanem mit mond? Azt mondja, elalszunk. Ezt használja legtöbbször képként. Ez egy csodálatos békés szó, mint a legyőzött ellenségnek a szava. Elalszunk. Mint ahogy este elalszunk, egy fáradt nap után, nagyon elfáradtunk, nagyon sok minden történt benne, de fölkelünk holnap az újra, az új erővel, teli erővel. És bizonyosan fölkelünk, láthatjuk ezt Krisztus feltámadásából, Krisztus életéből, Krisztus győzelméből. A Filippi 3:20-21 olyan csodálatos, hogy pont a holnapi napi igénk, bibliaolvasó kalauzunk szerint, ezzel zárul, így olvashatjuk. Nekünk pedig, mert előtte elmondja, hogy a világnak, hogy van, de nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges tesszéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Befejezésül egy verset hoztam még, úgyhogy ezzel szeretném összefoglalni. Sík Sándor, a legszebb művészet. A legszebb művészet, tudod mi? Derült szívvel megöregedni. Pihenni ott, hol tenni vágyol, szó nélkül tűrni, ha van, ki vádol. Nem lenni bús, reményvesztett, csendben viselni el a keresztet. Irigység nélkül nézni végig, mások erős, tevékeny éltit. Kezed letenni ölbe, s hagyni, hogy gondod más viselje. Ahol segíteni tudtál régen, bevallani nyugodtan, szépen, hogy erre most már nincs erőd, nem vagy olyan, mint azelőtt. S járni amellett szép vidáman, Istentől rád szapott igában. De ezt a békét honnan vesszük? Onnan, ha ezt erősen hisszük, hogy teher, amit vinni kell, az égi honra készít el. Ez csak a végső simítás, a régi szívem, semmi más. Ez old fel minden köteléket, ha a világ még fogna téged. Az Úr nem szűnik meg tanítani, ezért kell sok harcot vívni, idősen is, míg csendesen a szív az Úrban megpihen, és kész vagy az ő kezéből venni, hogy minden ő, s te semmi sem. És akkor lelked kegyelmes atya a legszebb munkát is megadja. A kezed imára kulcsolod, ez mindennél dicsőbb dolog. Áldást kérsz szeretteidre, körülötted nagyra és kicsinyre, s ha majd munkád betellett, s a végső óra elközelget, engedsz az égi szent hívásnak, enyém vagy, jöjj, el nem bocsátlak.